Szépen napot mindenkinek! Főmestere összecsomagolta azt, amit a darab kaligráfiához hozott. Én meg leszek olyan szemtelen, Horváth Enisz kaligráfiáról fogok beszélni, és most én fogok kicsomagolni sok mindent, mert hát ugye ott is eszközökkel dolgoznak a kínaiak, és a kínai kaligráfiáról fogok rövid, lehetőség szerint rövid előadást tartani. Ha már itt az eszközökről van szó, akkor természetesen szükségesek a fecsetek. A négy kincsről beszélnék, mert négy kincs az a eszköztár, amivel a kínaiak foglalkoznak. Van a dőskő, amely itt ebben az esetben egy kis csomagban van benne. Van a papír, a papírnak mindenféle változata, természetesen általában is papír, meg mindenféle gyakorló papír. Tehát ezek a gyakorló papír változat az egyik, amelyik ilyen kisebb, ez most nem a reklám helye, de hogy a négyzetre van beállózva, azért, hogy a írásjegyek pontosan kerüljenek a gyakorláskor a helyükre, illetve van az egyszerű kis papír, amivel fogok majd mindenkit megismertetni, és hát az a negyedik kincs, amit ugye tusnak szoktuk hívni, természetesen nagyon hasonlít ahhoz a tintához, amit itt a mester úr mutatott, az a különbséggel, hogy általánosságban a tinta az valamilyen állati vagy növényi anyagnak a pések között pések változata, a tus pedig nem más, mint a fenyőfa korom, amelyet égettek, az a korom van egy kemencéből lekaparva, tehát égett egy kemencéből, és annak a faláról kapart változat a maga a tus, ami egyébként valószínűleg ismerős változatban, így ilyen kis tömbökbe szoktak árulni, de hát természetesen a modern kor már megtette azt, hogy folyékony tust is elkészített, hisz ahhoz, hogy az ember hosszabb ideig az elején dőskön szépen, rendesen a tust alkalmazhatóvá folyékonyá dőzsölje, ahhoz idő kell, és hát az most éppen általánossága nincsen. Így hát marad az a technika, hogy folyékony tust fogok majd itten a dőskőre önteni. Ezt csak akartam mutatni. Igen? Alapvetően van különbség már a tus és a tus között. Igazából ezek a hagyományos módon készített tus, ezek nem annyira finomak, mint amit a műanyag alapból készített csőtolba való tusok, mert ugye a csőtolba ott végig kell folyni a csövön, tehát az általánosságban ugyanúgy tus természetesen valamilyen kémiai általános kőolaj.
Nem.
Tehát az kőolaj származéknak valamelyik egyéb változata, ez pedig a hagyományos változat, a hagyományos módon készített tus. Tehát a tus és a tinta között ez a kicsi különbség van. Ami azért nekem szükséges, hogy rendesen tudjak dolgozni, az nem más, mint egy nagy féc, mert hát a papír, ez a rizspapír, amit itt majd az előbb már kezdtem mutatni, de a konyhaságából adódóan ez át is enged. Ezt nem szeretném itt a finstári vagyont befestékezni, betusozni, ezért hoztam ezt a fécet. Mindig a kínai arca, ugyanis fécsel terítik le az asztalt, és utána jön elő a készítés. Ahogy mutattam, vagy mondtam, hogy ez egy vékony rizspapír, annak a készítésen a kínaiak mindent feltaláltak. Jókorban az egyik ilyen eredmény a papír technika, papírgyártás technikája, és alapvetően a rizs szárából, vagy a korpából készített a maga a rizspapír. Természetesen a különböző papír ismerjük most, mi már itt Európában, de a kínaiak ezzel az ispakkal dolgoznak. Amit mutattam, már mindig becsomagolva, ez a kínai között, az ecset, addig, amíg a arab mester, arab írásos mester vágott tollal dolgozott, és vágott betű írásos feliratját mutatott. Én az ecsettekkel dolgozom. A kínai kaligráfia általánosságban már ismeri a vágott tollat, azért, mert a tibeti kaligráfia és a maguk kaligráfia is valamilyen szinten az arab és a perzsa kaligráfiához van köze, de ők maguk a képírásos írás jegyeiket az ősidők óta ecsettel írják. Ennek az ecsetnek a tulajdonsága, a legfőbb tulajdonsága az, hogyha nedves és akár vízbe mártjuk, mert már van is víz, akár tűzbe mártjuk, akkor egyessé válik. Tehát az a íráskép, amit a vágott tól vastag és vékony formát mutatott, ebben az esetben teljesen más lesz. És maga a technika, az írás technika is más, mert hogy amit mi egyébként ismerünk, hogy a egyszerű általános iskolás tanulóban megtanult írás technikából, ugye a háromfogyas tartás és a szokásos íráshoz képest a kínaiak függőlegesen tartják az ecsetet. Három ujjal fogják szintén meg, de magasabban, negyedik és az alsó kis ujjal, az ötödikkel hagyják, hogy táncoljon különlegesen az ecset. Az ecsetek között sokfajta van, természetesen az ilyen vékonyabb, elméletileg fehéres színű ecsetek, ezek kecske szőrtől készültek, van amelyiket más állatoktól kérnek kölcsön. Hát a mókus is megrövidült némelyik, a lótól is kértek egy kis hosszabb szőrt, akár vannak hatalmas nagy ecsetek is, ott a lófarok, az az alapanyag az ecset készítéshez. Ami jellemző még a szőröknél, hogy több részről veszik le egy állatszőrről. A szőröket, azért, mert hogy a hátán lévő szőr, az állat hátán lévő szőr, az oldalán, vagy a hasán lévő szőrnek a víz leperhetős, leengedős tulajdonsága más és más. És ezt az ecsetkészítő, ezt a tulajdonság különbségeket figyelembe veszik, így hát a külső szőrök sokkal gyorsabban engedik le a tust, a belső szőrök meg jobban megtartják. Tust így hát, akkor, amikor az ember beemeltje a tust, az ecsetet, akkor mindig lesz támpontlása, hosszabb ideig lesz támpontlása. Hát ez az első kincs, az ecset, dörzskő ez egyenlet a második kincs, a tus a harmadik kincs, és a papír a negyedik kincs. Igazából vannak még olyan plusz-plusz pótkincsek, amelyeket aztán megmutatok, de hogy gyakorlatilag példa is legyen, ezért a dörzskőt egy kicsit megreformáltam ilyen kis egyszerű tárkává, amiben a folyékony tust öntöm. Mutatnék néhány olyan írásjegyet, technikát, amit a kínai kaligráfia foglalkozik. Igazából itt most két konfuciusz idézetet is készítettem a kaligráfiát bemutatóan, amelyik egy kicsit ilyen trükkös változat is a valamilyen szinten. Egyrészt ugye a kínai írásjegyeket azt gondolom felismerik, mert ki tanul itt kínaiul. Hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy előbb-utóbb meg kell tanulni kínaiul, mert ha valaki még nem tudja, hogy 20 év múlva ki az a főnöke, akkor érdemes a kínai nyelvvel foglalkozni. Szóval a Konfucius két idézetét vettem elő, és azon túl, hogy kínai írásjegyekkel írva a szöveget, itten kicsit tipikásan próbáltam magyar szöveget is, agyalza, retretartása, ecsetírása belevinni, tehát egy picit játszósan, hogy aki napról napra tudja, mi hiányzik a tudásából, és hónapról hónapra nem felejti el, amit már magáévá tett, arról elmondhatjuk, hogy valóban szeret tanulni. Tehát ez egy kicsit olyan játékos variáció, ez persze alkalmazott kaligráfia, alkalmazott grafika. A kínaiak nem csinálnak ilyeneket, hogy most kettő írást összeraknak, én voltam ilyen bátor, mint ahogy a másiknak is van egy tulajdonság, de igazából az alkotást tekintve az időnk az inkább a gyors bemutatást, írást kéri tőlem számon. A írásjegyeket is látva, miután már hallottak róla, hogy a kínai írás és képírás, tehát igazából a képeket, valamilyen rajzolatot, régi rajzolt ábrát formáztak át, és lett belőle a mai írásjegynek a világa. Valami ilyesmi lehetett az ősi írását tekintve, egy ló lerajzolása, azt gondolom, hogy félig meddig látható, még Kínában is így látható a lónak. Látható az, hogy a földtudások minden másképpen van, meg van sörénye is, de ez a változat azért ez működik. Ebből az írásjegyből, tehát ebből a régi rajzolt, faragott írásból lett az a változat, amelyik már amit lehet látni, hogy van még sörénye, van még egy hosszú farka, és hát a négy lába az, ahogy mondani szokás, egy kicsit magasabbra lett emelve, és megrövidő, de a gyorsaságát talán így akarta a valamikori kaligráfus, aki elindította a formavilágát, a gyorsaságát, bemutatóan a másképpen rajzoltatni az írásjegyeket. A kaligráfiában ahogy mondtam, vagy mutattam, hogy alapvetően majdnem minden írásjegy nézet alapra van behatárolva, és ezt a megtartja akár a ősi rajzolatban, akár a modern rajzolatban a kaligráfust, akkor, amikor elkezd gyorsabban rajzolni, írni, és ez a két szó, ez nála mind a kettő ugyanaz, akkor ugyanazokat a játékokat, amiket vonásként itt egyenként lehúztam, ezt gyorsítja meg, ebből lesz a kaligráfia ténylegesen egyedivé és típusossá. Amiből aztán persze ha elkezd gyorsabban írni, és elkezd folyamatosan írni, akkor a vonalakat összeköti, és jó néhány vonalat elhagy. Mint ahogy a tinédzser a kis hazánkban is, ugye 10-15 éves korában nem ír ki minden szép vonalat, és a tanítónénak a örömére a beadatolgozatban probléma van, hogy mit is akar írni. Itt is előjön ez a játék, hogy nem minden olyan vonal, amelyiknek ott kellene lenni, a gyorsabb írásnál a írás formáknál átalakult és lett belőle olyan hevenyészet változat. Ez persze az első pillanatban tűnik hevenyészetnek, de ennek az egész stílusvilágnak, esztétikának megvan maga értelme és koncepciója, mert hogy ahogy a sima, egyszerű leírásnál, lerajzolásnál is látható volt, a kiindulási pont az mindig általánosságban megtartott formával, megtartott irányjal indul el, mert az alapján lehet azonosítani az írás jegyet, hogyha gyorsabban húzza a vonalat a kaligráfus. Tehát ebben az esetben itt van egy függőleges vonalam, az nem jó, hogyha valamelyik irányba, másik irányba megyek, meg kell tartani a függőlegességet. És a jellegzetessége, ami a írásrendek benne van, abban is meg kell tartani azokat a jellegzetességeket. Tehát sok mindent le lehet rövidíteni, sok mindenre azt lehet mondani, hogy akkor most már nem mutatom a igazi arcát, de ahogy elkezdtem az írásjegyet, ahogy továbbvittem a kérdéseket, ahogy a nagy jelentését, a nagy formai sajátosságát megtartja, az szerint még továbbvittem a vonalat, így megmarad a írásjegy olvashatóság. Ugyanis az a probléma ezekkel a kínaiakkal, hogy minden egyes szóra külön írásjegyet talál. Ezzel a nehézséggel, hát nem csak mi külföldiek, hanem a kínaiak is ennyi mondva bosszankodnak, de hát nincs mit tenni igazából, mert a nyelvük eléggé egyszerű tulajdonképpen, mert hogy 430 hang alakkal dolgoznak a kínaiak, 430-440, attól függ, hogy most akkor melyik szótár mit mond. Igazából ez azt jelenti, hogy a hang alakot egy homofon hangalakban, tehát ebben az esetben az van, hogy má. Most ennek van négy kiejtési lehetősége, má. Hallották a különbséget, gondolom. De ebben a low írásjegyben má a kiejtése. De egyébként ugyanúgy M meg egy A hang összetételéből áll, és ilyen rövid szavakat használnak a kínaiak, mondott a 430 körül. Igazából ezt megtanulni 436 nem olyan nehéz, egy hét alatt be lehet magolni. Egy probléma van, hogy kikor melyiket használni. Tehát azért nem mindegy, hogy a má, és a má között most melyiket használjuk. Nem csak a hang alak különbségeket tekintve, hanem az egyszerű írás és szótárban a li, az el és az i, magyarul így átírva. Ez a li kettős hangzó, 81 darab különböző írásjegy van leírva. Hát most akkor melyiket? És ez a probléma igazából a kínai nyelv átírásával és megtanulásával, illetve írásjegyek világával, hogy mindegyik szóra, mindegyik fogalomra a régi ősidők óta külön írásjegyeket alkottak és használnak ma is. A 1716-ban kiadott Kangxi szótár 47.135 darab külön írásjegyet jegyzett fel. Azóta persze készültek újabb és újabb szótárak. A nagy szótár, amit a kínai tudományos akadémia összeállított, 80.000 írásjegy. Természetesen ezt nem használják a kínaiak, hiszen beszédhez, hétköznapi kultúra ismeretéhez nem szükséges ennyi. Viszont 2-3 ezer írásjegyet egy általános iskolásnak is meg kell tanulnia. Ahhoz, hogy középiskolába megyen, azért érdemes már 4-5 ezeret. És ha a diplomát szeretne szerezni valamilyen szinten, akkor azért a 6-8 ezer írásjegy ismerte, az egy szükséges. Tehát ha valaki egy HVG szintű stílusú kínai újságot szeretne elolvasni, amiben sok minden benne van, stb. Ahhoz ténylegesen ilyen sokféles értelem is ment. Ez a probléma a nyelvnek. Visszatérnék azért ehhez a kaligráfiához, mert hát itt elsősorban erről volna szó. A kaligráfia, ez egy technikai játék az írásjegyek megrajzolására. Egyszer. Második oldalról, meg nem más, mint ezekből az írásjegyekből, amiben ugye sok vonás van, mert van egy vonásos írásjegy, és van 64 vonásos írásjegy, ami azt jelenti, hogy egy írásjegyben 64 vonást kell belepréselgetni, mint ha nem is 64-et, de ott a legalsó, a baloldali lógó tekesni a legalsóba, az művészetet jelent, ott abban már elég sok írásjegy van, tehát mármint vonás van benne. Úgyhogy ezeket mindig meg kell tanulni és bele kell rajzolni ahhoz, hogy hasznosított rendelkezés. Így hát a vonalak lesznek a kaligráfiának a leglényegesebb részei. Vonal esztétikáról van szó. A vonal az egy árulkodó jel. Arra, hogy aki azt írja, az milyen ember. Ez mondhatja a grafológus, hogy hát természetesen nálunk is ugye erről van szó, hogy a írásképből ő leolvassa és elemzi a személyiségünket, és amikor arról van szó, akkor vagy felvesznek, vagy nem vesznek fel a munkahelyre. Hát ez jó játék. A kínai kaligráfiának nincs általában ilyen kérdése. Viszont az a kérdés, hogy én személy szerint magammal jól vagyok-e? Ez a legfontosabb egyébként is a kultúrájukban, a taoista, buddhista, a konfuciánus hármas keveredési kultúrában. Tehát ha én a taón vagyok, azon az úton vagyok, amelyiket a születésemkor, a leszületésemkor megkaptam és megtaláltam, akkor az valamilyen szinten az én írásomban is, a vonalak segítségével megmutatkozik. Természetesen szükséges megtanulni a írni, olvasni, tehát ezt mondjuk vegyük alapul, de ahogy én írom a vonalakat, amilyen szinten húzom a vízszintest, függőlegest, feltét, görbét, tört vonalat, bármit, az mutatja meg az emberi jól létemet. Ez alatt most nem a gazdagságomat sajnálatos módon se a zsebemről nem árulkodik, viszont arról, hogy én most személy szerint hogyan sűképpen érzem az utamon magamat, az benne van a vonalakban. A kínaiak ezt kérdezik és ezt keresik. Tehát az egész esztétika a leglényegesebb része és a alapja, hogy a vonalak segítségével közlök magamról információt igazából a másik ember részére, aki nézi.
De akarom én ezt közölni, vagy látom ezt?
Persze, hisz én írok valamit.
Akarja elfedni? Létezik?
Lehet elfedni, hogy ne látom is változatot, hogy ne csinálnak. De jól megrajzolni a vonalat, és közben rosszul érzem magam, az nagyon nehéz. Illetve hát az értő szem által rögtön kijön, hogy most akkor mi történik. A kínai kultúrtörténetben nagyon sok olyan feljegyzés van, amelyikben pont ezekről írtak, még hogyha olyan hosszú tekercseket is, amiket néha szövegként jegyezteteltek, lehet látni, hogy hol történt az, hogy elment aludni, másnap persze tovább, és akkor éppen dolga volt, megint valami változás volt. Én talán keveset beszéltem magamról, tehát azon túl, hogy horvátenész kaligráfus volnék, a kínai Hangzhou Művészeti Akadémián végeztem, tehát ilyen értelemben van valami ismert anyagom a kínai kaligráfiáról, és ott akkor, amikor az egyik hosszabb tekercset éppen tanulmányra másoltam, és hát délelőtt volt, és jött be Ruthátong tanár úr, aki ránézett a tekercsre, azt mondta, hogy az egész ezt újra kell kezdeni, mert itt elmentél, és nem aludtad ki magad. Tehát akkor tessék újra kezdeni. És lehet látni azt, hogy hol van, és mit van, miket történt tovább. Persze, hát ezek a játékok, ezek a gyakorlás alapján eljutnak olyan szintig, hogy az ember mintha folyamatosan csinálna, mintha készíteni a vonalakat, mindig minden értelemben jó esztétikai minőséggel. Érthető volt a válasz? Visszatérve az írásjegyekre. Az írásjegyek nagy többsége egyszerű részekből áll össze, vagy önmaga is egyszerű rész, illetve az összetett írásjegyek már több alapvető értelmezhető részekből áll össze. A ló írásjegy mint egy alapírásjegy, ilyen értelemben hát ennél többet nem lehet kivenni belőle, amit mondtam, hogy van sörénye, meg van négy lábalónak, sok mindent nem lehet hozzá tűzni. Természetesen, hogyha az ember egy halat szeretne lerajzolni, neki is van négy lába, és akkor mint a biológus már rögtön elő engem, igazából hát ott az 20 jelképezi ez a négy láb, így nincsen, nem vagyunk azért annyira vitába a biológusokra. Hát valamilyen szinten, hogyha ilyen négy alsó vonalról van szó, vagy négy lábat jelent, vagy pedig a tüzet jelent, mert hogy a tűz is alulról táplálja a lángjába a felette lévő részt, így hát kicsit a kettő vonásforma tekintetében hasonlít egymásra. Ami talán érdekesebb, hogy vannak írásjegyek, amiket szét lehet szedni, darabokra is értelmezhető is. Itt az előbb a nagymester azt mondta, hogy valószínűleg a szerelnök kellene neki beszélni, ilyet talán érdekesebb témakör lenne. Én is megpróbálom akkor, valakit talán nem érdekel ez a most szóljon, akkor átváltok mondjuk a termelőszövetkezeti gépipar legújabb termékén hasonlóan. Na szóval, a szerelem írásjegye is összetett. Van fent négy olyan vonás, amelyik nem más, mint a karom, a megfogásnak a jelentését hordozó. Most kell jelentenem. Következő két vonás alatta ez az átölel jelenlévő, mondanám azt, hogy jelenlévő, ilyen befejt átölel, átfog. Az alatta lévő négy vonás, az pedig a szívírás jegye lesz, önállóan. Ennyiben ez a szív itt a nagy szerelmhez mit keres, tehát tegyük úgy, hogy fontos dolog. És van egy olyan rész, amelyik az alsó három vonásból álló rész, ez nem más, mint valahol valakit valamilyen követ, tehát utána megy, nyomába megy, követ, azt jelenti. Megfogom a társat, átölelem a szívemmel, és követem őt. Így szét lehet szedni a kínai írásjegyek nagy többségét. Természetesen, ugye nem mindegyik szóra érvényes ez, mert hát ugye, ha le akarom írni azt, hogy Coca-Cola, arra is azt is lehet írni egyébként, mert hogy szó szerint azt jelenti, hogy jó a szájnak, jó a léleknek, Coca-Cola. Ezt így oldották meg a kínaiak. De maradjunk menni a szerelem írásjegyére. Ami fontos, és akkor itt most esztétikáról beszélnék, hogy elkezdtem egy középső vonallal, és lehetőség szerint nem csak a lehetben a papírsát, hogy formailag egy négyzet, hanem az egész írásjegyet úgy alakítottam össze, formáltam, hogy a középső vonal, középső tengelyhez kapcsolódóan jobbra-balra kiegyenlítődjék a vonal harmóniája, a térköz és a vonal struktúrája világa. És ez adja meg azt a tengelyt, azt a függőleges tengelyt, amin általában a kínai írásjegyek többsége áll. Ugyanis szükséges valami alap ahhoz, hogy működjön az írás. Van a hagyományos kínai kaligráfia egyébként függőleges írású, tehát nem csak ebben az esetben a tekesnél, hanem a írásformánál is, és a függőleges írásnál úgy hasonlóan, mint az arabok, is előkezdték el, mint ők, a kínaiak, a függőleges írásnál jobbról balra indulnak lefele a hasába. Tehát ebben az esetben itten Wang Xingzhe-nek a Orchidea Pavilion előszava típusú kaligráfiáját mutatnám meg. Ez most egy olyan fajta kinyomtatott változat, amelyet megpróbáltam egy az egyes méretbe, ahogy a lexikonok mondják, hogy milyen széles és milyen hosszú, egy az egyesbe kinyomtatni és hogy láthatni. Tehát jobbról balra indulnak el függőlegesen a hasábok és így olvasható. Amiért ez a kaligráfia olyan nagyszerű, az az, hogy a mester, őt hívják egyébként a kaligráfia szentjének, Wang Xingzhe, 300-as években élt, ez ebben az esetben 351 házisában készült. Tehát 1200 évben ezelőtti kaligráfiáról beszélek. Sajnos nincs a birtokomban, tehát ez a pegy az, hogy másnak sincs a birtokában, mert hát Tang Taizong császár 7. század végén, 8. század elején volt olyan kedves, tehát 400 évvel később összes Wang Xingzhe munkát összegyűjtette, és a sírjába temettette, és a sírja nincs meg. Úgyhogy csak másolatok vannak a mestertől, de hát a másolatoknak is nagyon nagyra tudjuk értékelni a kínai kultúra, kultúrtörténetnek a legnagyszerűbb munkája. Hogy miért szép és miért érdekes, pontosan ez lenne, amit mondtam, a nagyobb kérdés. Azért, mert a vonalak által, a vonalak világában olyasfajta kiegyensúlyozottság, emberi méltóság van benne, amelyet a kínaiak ránézve a szövegre, annélkül alkalmattával tudnánk ezt a szöveget olvasni, mert ezek klasszikus írásjegyekkel vannak írva, a mara szöveg, és értenék esetleg a szöveget, annélkül is az ő világukban a vonás esztétika megadja ezt a belső szépséget. Nekünk természetesen egy kicsit ismeretlen dolog, mert hogy mi nem foglalkozunk az esztétikával, a vonás esztétikával, hisz akkor, amikor a általános iskolában megtanul a gyerek írni, olvasni, akkor nem más lesz az érdekessége számára, mint hogy mi van odaírva. Tehát elfelejtjük, az európai kultúra sajnálatos módon elfelejti azt, hogy a vonalak segítségével sok mindent tudunk közölni, és információt is, érdekességet, szépséget is tartalmaz. Visszatérve erre a szép kaligráfiára, mármint a szép írásjegyre. Mutatnám azt, hogy mit történik akkor, amikor egy kicsit megpróbálok ebből a kaligráfiás alapból, tehát itt az írásjegyeket tekintve, valamilyen stílust ábrázolni. A kínaiaknál az írásnak tartalmán túl, tehát amit mondtam, hogy lehet olvasni, az ai kiejtés szerelem írásairól van szó, ha nem is tudja leolvasni, akkor kiokoskodja ezekből a apró részletekből, hogy ez biztos, hogy a szívhez köze van, hiszen ott van benne a szív, Tehát valószínű, hogy nem a telefonpóznáról van szó, vagy valami egyéb olyan érdekességről, amit egyébként a másik írás egy fa fogalma, fa jelentés része mutat. Ha egy kicsit gyorsabban rajzolom az írásjegyet, akkor ugyanazt a változatot viszem továbbra is, kezdőpontként megtartva a középső indítást, és összekötöttem a vonalakat, és valamit elhagyok, valamit meg áthúzok, valamit meg tovább rajzolok. Egyszerűen megpróbálom megtartani maga az egyensúlyát, az egyensúlyát, az egyensúlyát, a középső tengelyét, és mindenféle egyéni formát, egyéni kötést úgy rajzolni, mint ahogy a táncos a maga módján a gravitációt megtartva balra dől, vagy jobbra dől. Tehát a Fred Astaire is látszólag nem ismerte a gravitációt, mégis érvényes volt rá is, az a könnyedség, az a elegancia, amivel ő táncolt. Itt is valami ilyesfajta célról van szó, hogy egy különleges tengelyt megtartani az írás egyben önmagában, illetve akár egy fasában végighúzva, mint ahogy itt a Bánczincs is megtartotta az összes különleges tengelyén az írás egyeknek a sorozatát, és azon belül próbálni úgy játszani az írás egyekkel, hogy azok a belső szellemiséget, a belső érzésvilágot kifejezni. A kínai kultúrában, bár a buddhizmusról is szót ejtettem, igazából mint olyan, hogy vallás, mondjuk az, hogy nem jellemző. Nem abban az értelemben, ahogy mi ismerjük a vallást, tehát nincsen Isten számukra, nincsen alkotó számukra, hanem egy életfilozófia, egy életgondolkodás van. És a buddhizmus is semmi más, most akkor durva egyszerűsítést teszek, a lényegét tekintve, mint az életünk örökkörforgását valamilyen szinten meghatározó és tovább léptető és újjászülető gondolat, filozófiai magyarázata. És akkor ebben nincsenek belső, külső, alsó hatalmak, szellemek, istenek, meg szentek, meg más, hanem az élet, a hétköznapi életnek a jóságát és a tökéletességét célul tűző gondolat, filozófia. Konfuciánus gondolat az merőben ellent másabb ehhez a hithez mérten. Ott arról van szó, hogy az emberek egymás közötti viszonyát valamilyen szinten érdemes volt végig gondolni és szabályozni. Hogyha én az szüleimtől kaptam az élet lehetőségét, és gyerekeimnek adom tovább, akkor ezt a láncot tartja a konfuciánus gondolat a legfontosabb. Maga ezt a származási, illetve a továbbadási láncot, és a hozzá kapcsolódó életvitel, tehát miképpen szabályozom a szülőtiszteletet, miképpen nevelem a gyerekeket, és a kisebb, illetve a nagyobb közösségben hogyan tudom ezt a gondolatot továbbvinni. Ezt így nagyon MP3 formában szűkítve a konfuciánus filozófiát. Tehát Konfuciusz is semmi mással, mondanám azt, nem foglalkozott, mint a különböző olyan gondolatokkal, ami az egyén és a közösség, illetve a közösség és az egyén kapcsolatát mutatja be. Nem foglalkozott hittel, meg más túlvilági gondolatokkal. A taoizmus, ahogy a harmadik fő filozófiai irányzat, amelyik a hétköznapi életiket befolyásolja a kínaiaknak, az a természet filozófiája, tehát Lao Tse, a taoista gondolkodó, ő aképpen próbálta meghatározni az élet egyik aspektusát, hogy a természetben is megvannak a hétköznapi törvények. Hisz a felhőből esik az eső, ez a víz aztán a körforgásra alapján megint visszakerül a felhőbe, tehát az is egy törvény. Mint ahogy a vízből is lesz virág, virágból lesz gyümölcs, aztán az leesik, akkor megint nagy, és megint. Tehát ott is egy körforgásra van, szóval a természet nagyszerűségét hirdette, és azt mondta, hogy ezt a törvényszerűséget, ezt figyelni kell, értelmezni kell, a lehetőség szerint akkor azonosulni kell vele, vagy követni kell, és a magunk életében is megpróbáljuk ezt a taoista megtalálni, akkor ott vagyunk a helyünkön. Tehát visszakerül az a gondolat, amit legelinkeztet, hogy vagyok, vagy jól vagyok, én a kaligráfiában. A kínaiaknál ezért is fontos ez az írásmód, az írás kép, mert hogy benne van, mint mondtam, a személyiség, benne van a érzelemvilág, a szociális hozzáállás, a hálózatnak a kapcsolata, és benne van a kulturális információ minden este. Ha a minőségét is szeretném, egy picit egyáltalán szerelmről lehet a minőséggel beszélni, túl durva. Szóval, hogyha a jelzőit szeretném megmutatni a kaligráfiában, már amit most ebben az esetben, itt szombatéltán ebben a melegben gondolok a szerelem X részéről, tehát ha azt mondom rá, hogy ha ragos a szerelem, mert van ilyen, ha jól hallottam ezzel, akkor azt lehet ha ragosan is megmutatni. Ez most ebben a pillanatban nékem ez egy haragos szerelem. Azért, mert nem áll össze mindegyik ilyen kis foltos, gumós változat, ami nagyon kellemetlen tud lenni. Mert általánosságban a szerelem folyamata is nem egy szép, egyenletes játék, hanem vannak benne gumók, vannak benne könnyítetlen átköthető időszakok, de amit itt megpróbáltam a legvégén, a vonal legvégével jelni, hogy a harag az egy ilyen nyomasztó, ronda csúcs, egy ilyen olyan göb, amit az emberbe beáll, ezt az utolsó vonalnak azt a nagy foltjával próbáltam érzékeltetni. Van persze könnyed, játékos és reptető szerelem. Ugyanazt az írásjegyet írtam le, csak talán másképpen. Igen.
Teljesen értem, hogy ránézésre lehet érezni az emberben az érzelmeket, viszont ezeket az írásjegyeket egy kínai mind felismeri?
Az írásjegy olvasása, tehát akkor, amikor iskolába megy, ő is tinédzser, akkor elkezd ő is ilyen kusza vonalakat húzni. Ha nem tanulja tovább az írásjegyeknek a gyorsabb írását, illetve a vizuális kép rendszerét, tehát nem művészet irányba megy, akkor már nehezen. Az átlagkínai, az, mint ahogy nálunk is, általában átlagembert is akkor is jól értem, ember, nem múzeum látogató, meg nem képtár látogató, az esztétikai ismerete általánossága a művészettörténet órán, rajzórán befejeződik. Jó, persze a Leonardo nevét is ismeri, jó, hát valakinek mondjuk a színészre teszébe is nem a festő, a Michelangelo is már másik teszébe, De ez egy ugyanolyan kérdés, hogy ismerni kell is, és tanulmányozni kell, ahhoz, hogy fel lehessen ismerni az írásjegyet, meg annak az esztétikai olvasatát, amiről most beszélünk.
köznapokban jelenik meg így, hanem ez már a művészet.
Persze. Tehát én most direktbe elmondtam, hogy mit szeretnék ábrázolni, és annak megfelelően rajzoltam, írtam írás.
Ha a könyvet ír valaki és a szerelemről ír, akkor jelzőket használ hozzá, vagy elég, ha csak így változtat a kaligráfiát?
Hát a kínaiak is eléggé szeretik a saját nyelvüket. Nem csak azt írták le, hogy amikor kedvesnek írtak egy szöveget, hogy szeretlek, és akkor azt írtam át, hanem ott is költészettel foglalkozott a szerelmes. És ő is ott leírta mindenféle becses szavakkal, hogy
de nem kell szavakat használni hozzá esetleg, mert egy írás módból már tudja a másik, hogy...
Igen, de hát ugye, ha most ezt éppen reggel korán kaptam meg, az írásjegyet, akkor nem biztos, hogy ugyanazt érzem, mint hogyha oda van írva, ó, drága, szép szerelmetes mátkám.
Igen.
Mert hogy ott van még az ó, drága, szép szerelmetes mátkám. És akkor már lehet ezt az írásjegyet, mert ez mondjuk éppen... így sikerült el, de akkor is ott van az, hogy szeretnek változat.
Tehát vannak jelzők ugyanúgy.
Persze, hogy ne a kínai nyelv, eléggé alkotóképes, és nagyon sok metaforikus dolgokat is felhasználott nyelv. Ez a másik nehézség még a plusz írás egyek a halmazában, hogy használja még a 3000 éves írásjegyek vizuális tartalmát és érzelmi tartalmát is. Tehát Konfuciusz időszámításon került a 6. században érti, vagy Lao-tze is, és a konfuciuszos idézetet elmondani, az egy, hogy is mondjam, értelmiségi szójáték világa. Természetesen ez a szöveg nem a mai hétköznapi nyelv, nyelvezettel történik, tehát nem azzal van leírva, viszont a klasszikus szövegeknek az ismerete az egy nagy erény, és hát miután sokan voltak kínaiak, és sokan vannak most is, és sok nemes és gondolkodó ember írt akár klasszikus szövegeket, akár verseket, ezeknek az ismerete mind azt mondja, hogy elég, hogyha én egy 4 szavas csengőt, egy ilyen szólásmondást mondok, és akkor azzal már minden történetet, amit a szólásmondás egyébként tartalmaz, igaz, hogy 800 éves, akkor is átadom a...
Van azért a rengeteg dialektussal van,
hogy
egyáltalán
mivel
sok millió ember...
A nyelvet tekintve hát nagy problémák vannak. Ugye van a nagy kína, mindent a határon belül, akkor a határok állnak. Ott van több mint 1,3 milliárd ember, és még Szantályon is, még 200 millió külföldön él kínai. Tehát sokan vannak, a 1,5 milliárd kínait nevezhetünk kínainak, akik, ők maguk úgy mondják, hogy az a kínai, és akkor itt most jelzőként mondja ő maga is, aki a kínai írás jellel, írás jeggyel, és a kettőt ugye össze kell kapcsolni, írás jegyekkel, írt szöveggel kapcsolatos útjával él. És ezzel belül természetesen nagyon sok, tehát Kína, Magyarország, nagyon sok nemzetiség van, önálló kultúrával, önálló nyelvezettel, 56 nemzetiség van, nem csak a Hán nemzetiség kínaiak, akik adják a legtöbb létszámot, hanem sok egyéb, és hát a tibetiek is hozzá, a ujgurok is hozzátartoznak, mongolok is, a koreaiak is, más írásokra is, de összességében, ami a nagy kultúrával kapcsolatosan, azt a kínai írás azonosítóan, segítően kínaiként definiál. Nem kell ahhoz nekem kínainak lenni, de az a legfontosabb ebben az egészben, hogy a kínai írás segítségével mindenki ugyanazt olvassa le tartalmilag, ami oda le van írva. Tehát az a nénike, ott a hegyen túl, aki megtanult írni, olvasni, és teljesen más nyelvezete van, a kínai írást olvasva, neki ugyanaz a szerelem szó jut, éppen lehet, hogy nem I kiejtés, hanem A, vagy E, vagy U, vagy I, akárhogy is mondja, ő nem tudom melyik dialektusban. Lényeg az, hogy, hogy tartalmát tekintve ugyanazt értelmezni. Ez olyasmi, mint hogyha mi a latin bet között ugye többségét tekintve hasonlóan ejtjük ki a betűinket, mint hogy az angolok, vagy a németek, vagy persze ott is vannak többség. De a számokat illetően mindenki ugyanazt érti a számok alatt. Én egyet mondok, a német eins, azt mondja, a agyint mondta az orosz is több értelmét tekintve, mindenki egyet ért. Tehát már mind egyet. Aztán, hogy kettőt én már nem biztos. Na azt értjük, de szóval kettőt értjük. Itt is erről van szó, hogy a kultúrális nézve a legfontosabbnak tartják azt, hogy az írás az egy egységes összekötő szerepet játszik, és ebben az összekötésben benne van ez a játék, hogy más is leolvassa, más dialektusban, más formában. Egy pekingi nem tud a shanghaival beszélgetni, teljesen más dialektusa van, ha saját otthoni beszédét beszéli. Én Hangzhouban tanultam, a 160 kilométerre van Shanghaitól, és jött Shanghaiban lesz előadást tartani, és ott mondták a hangzhoui kínai diákok, hogy tanár úr, legyen szíves a hivatalos nyelven beszélni az előadásán, mert ugye az a shanghai dialektus az már annyira másabb, az a 160 kilométer, amelyik már nem érthető számukra. De az írás az, tehát amit ő fölít a tabára, azt mindenki dolgot tudta olvasni.
És akkor áttért?
Igen, áttért 10-15 percig, akkor egy kicsit ugye magára, akkor megint szóltak, hogy legyen szíves és segíteni.
A festményekkel lehet látni, a kínai festményekkel mindig kaligráfiát.
Igen.
A festő kész írta azokat a szövegeket?
A festészet és a kaligráfia az kínaiak számára általánosságban, majdhogy nem, miután ugyanarról fakad, tehát majdhogy nem egy és ugyanaz a szellemiségét, érzelmiségét tekintve. Ezzel a dologgal, a szép írással, a kaligráfiával, amely ez a szó ezt jelenti, és a festészettel a Kínában a hivatalnokok, az írástudók foglalkoztak. Ugye ahhoz, hogy valaki hivatalnok legyen, ahhoz írás, olvasás, vizsgán kell részt venni és megfelelni egyáltalán. Tehát az első, a régi klasszikus kínai császári felállásban az első vizsgán is három klasszikus kánon, tehát Konfuciusztól, Lao-tzu-tól és Zhuangzitől kell kívülről tudni, bemagolva, ahhoz, hogy a vizsga az volt az alapanyag, ahhoz, hogy egyáltalán ez a vizsga sikeres legyen. Majd hanem egy érettségi szintű munka volt ez, tehát ahhoz ismerni kell az írásokat. A kérdésedre, hogy a festészet is nem más, mint a írástudók, tehát akik, mint mondottam, vizsgát tettek és írással foglalkoztak, és festészettel, azoknak a hobbi tevékenysége, tehát nem megrendelésre készülnek a munkák, mint hogy a kaligráfiák sem megrendelésre, hanem a saját pénzes munkából hazajövet, kaligráfiával foglalkozott a saját lelkületét, illetve a kollégáid, a társainak az elismerését keresettően. Tehát neki az volt az érdekes, hogy az, amit ő ír, az bemutassa önmagát, illetve megajándékozhassa a másikat. Ezért volt a szövegírás, ezért volt a festészet és a kaligráfia. Nem érték, nem volt piaci játék, nem volt ilyen európai értelemben megbízás, hogy most a főúr vagy a császár megbíz. De pont fordítva volt, hogy a nagyon ügyes és nagyon kiváló kaligráfusokat, festőket már hivatalnoki létükben hívtak magasabb rangra, és hívtak aztán császári udvarba, hogy, és akkor a császár is azt megértette, hogy már kész munkát díjazott. Tehát nem az volt, hogy na kis Wang, legyél szíves leírni azt, hogy most akkor holnapi ebéd az mi legyen. Tehát nem ez az öreg volt, hanem igen.
A modernebb írásjegyek is ugyanígy épülnek fel a képírásban? Tehát, hogy az a modern fogalmak?
Igen, ugyanúgy képírás alapúak. A modernebb írásjegyeknél vannak egyszerűsítések. A 1950-es években igaz a régebbi időszakban is, tehát a kínai írástörténetben voltak időszakai, amikor jöttek olykor szép szoba, olykor karda, megtámogatott szabályzók, hogy most akkor ezeket az írásjegyeket vesszük figyelembe, a többi az egy kicsit alább kerül. De az 50-es években a kínai kormány, tehát most a népi Kínáról beszélek, nagyon sokat okoskodott azon, hogy hogy lehet az írásjegyeket egyszerűsíteni azért, hogy minden nagyobb tömeg tudja megtanulni. Ugyanis a II. Világháború idejéig körülbelül meg utána is 3-4%-os volt az írástudók aránya. Tehát megtanulni a kínai írásjegyeket kissé hosszú és bonyolult dolog, és azért, hogy az általános iskolába is kezdhessék egyáltalán ezt a dolgot, ezért egyszerűsítettek. Hát ebből a
kitekintettek írástudónak, ne aki 100 éjjel, írásértudónak kezdett.
Az írástudó az akkor kezdődik, amikor mondtam, hogy az első írástudós vizsgát már letett. Tehát jelentkezhetett, és ebből a szempontból kéne egy kicsit teljesen, mondanám azt, hogy jobban demokratikus volt, mint régen a európai kultúrkör, hisz a császári vagy királyi család kisebb-nagyobb körét veszük alapul, alatta rögtön az írástudók voltak, és az írástudók alatt a szociális piramis van a parasztok. Azok adták a többségét a népességnek. És a parasztok közül került ki általánosságban, ha csak persze az írástudós gyerekét is nem lehette, de azok az okos gyerekek, akik bekerültek az írástudók közé. Tehát mindig az írástudás és a hozzá kapcsolódó okosság és értelem adta a társadalomnak a vezetését, amiben meg tudta oldani azt, hogy gyakorlatilag talán az egyetlen kultúrkör a Földön, amelyik ősi hagyományát tovább viszi ma is.
És ez adott gazdagságot is? Bocsánat, csak én ugyanehhez vissza. Igen. Tehát, hogyha már ott voltak fönt és írástudó volt, ez egy gazdagságot is?
Gazdagságot nem, de privilégiumot természetesen, hisz a hivatalnoknak nem azt az adót kell fizetnie, nem azt a bért kell fizetnie, nem kellett a katonai szolgálatot ott letöltenie, és a többi. Tehát az írástudó, már hogyha a írástudóként vizsgált, tehát akkor már kis hivatalnoki helye volt elvileg besorolva, és miután egy óriás országot már ugye a 1200-as években is több mint 250 millió volt Kína lakossága, azt irányítani kellett, és ahhoz hivatal. Igen?
Hogyha ilyen alacsony volt az írástudók aránya, akkor hogy lehetett az olvasása egy kulturális összekötő kapocs között?
Hát éppen az, hogy az a 200 millióból, és azért a 3-5%, most mondtam egy számot, vagy 3%, az is azért nem 3 vagy 30 vagy 50 embert jelent, hanem rögtön már több 10 000-et vagy 100 000-et.
De
attól
meg a nagy többség számára, ugye semmi sem
jelentenek az a nagy többség számára, természetesen. A nagy többség számára azért jelentett bármit is, valamit is, mert az, aki írástudóként a csapatból, abból a tömegből oda került, az egy okos és elismert emberként lett értékelve. Tehát az én fiam is, aki ügyes, okos és befiflázza azt a szöveget, az mehetett ilyen helyzetben. Így hát a tudás már a régi ókorban is nagy-nagy érték volt a Kínában, mint ahogy ma is, most is. Igazából a kínai társadalom fejlődésének egyik nagy motorja, igazából az oktatás, hisz ha a statisztikák, amit tudjuk, hogy mennyire igazak, de a statisztikák, ha jól mondták, akkor kb. 10-12%-át a kínai GDP-nek közvetett formában közvetlenül a oktatásra fordít. Nálunk az jól tudom 3-4%. Jó, tehát most tehát így az oktatásról. Hát ugye ilyenkor jön a játékos dolog, a kínai általánosságban nem nagyon kedveli az idegen szót, mint direktben idegen szót, ezért játszik az a nyelvalkotó képességével, mint amit az indiánok is csinálnak a vasparipa játékkal, ugye, hogy hát nem falatot írtak, hanem vasparipát, ugye ezt megcsinálja a kínai is, hogy tűz és kocsi, na az a vonat. Ebben az esetben húvacsa, tehát ilyen értelemben ő is összerak. A lézer is az nem más, mint egy egyenes fény. Tehát ugye sok minden, tehát a telefon is az, ami a zsebemben van, az egyébként nem más, mint egy kézi készülék. Tehát ez ugye nem azt mondja a mobil, igaz, hogy azt a jelentést adja, hogy kézbe lehet fogni, tehát kézi készülék sok így. Tehát ilyen értelemben megtalálja a magáét, mint ahogy a számítógép is az, ugye az agy számolásának a gépe. Ilyen formában bonodezik. Vannak dolgok, amiket azért úgy gondolt a kínai is, hogy érdemes hangátírással megjelölni, mint a gyakörli, ugye az a csokoládé. Hát ezt lefordítani azt értelmezett, hogy kell.
Oh. Egy kiállításon azt láttam, hogy egy festőnek élete során több pecsétje is
van. Így van.
A pecsét, a lévő vonalaknak is úgy jelentése van, mint a betűknél vagy a kalitásnál.
Természetesen. Mindjárt mondom, és itt most a reklám helye jön. És így van. Menni. Megjelent ez a kis könyvecske, akinek által kiadott kínai kaligráfiáról szóló kis könyvecske, a Libribe lehet kapni. Jól tudom. Engem kértek föl szaklektornak, tehát ilyen értelemben van valami közöm hozzá. És amit a kínaiak, ugye a kínai rádió magyar nyelvű adásának okos emberei fordítgatták ezt a kínai nyelvről, csak hát a magyar nyelv nem teljesen tökéletesen úgy működik, mint ahogy a szótár segítségével rögtön lehet tudni, tehát ismerik a hegedű vonó, meg a dugó húzó esetét is, rakveszélyt után szabadon, szóval egy kicsit kell segítenem az értelmezésbe, de hogy a kérdésére mondjak valamit, itt most a könyvbe, amiben nincsen benne, én most beraktam a saját néhány pecsétemet. Valamit én faragtam, valamit megfaragtattam. A pecsét az egy nagyon fontos eszköze a kaligráfián és a festménynek, hisz ha nincsen benne pecsét, nincsen rajta pecsét, akkor igazából még nincs elismerve. Tehát az olyan, mintha nem lenne elégedett vele az alkotó. Tehát az alkotó rárakja a saját pecsétjét egyszer, és akkor jön a történelem, és a különböző tulajdonosok, meg kincstárnokok, meg hivatalnokok, meg még segít hivatalnokok, meg még al- és fel- és negyed polgármesterek is, tehát valamilyen szinten rárakják az ilyen olyan pecsétjüket. Így hát ez a munka egyébként hosszan folytatódik, mert ez a Orhida Pavilon költeményének az előszava, tehát ez egy több hosszú tekercs, azon sok-sok pecsét van. Tehát 1700 év alatt, ugye mondjuk 1600, mert Csúszuljánk másolta le a 5. századba az eredetiről, tehát ilyen értelemben nem írják be az ő hangzítsük ezzel munkája van, de arra is került itt 1500 év a sok-sok pecsét. Az utolsó császári időszakban már nem lehetett ilyen pecsétet csinálni, tehát a 1700-as évek óta újabb pecsét, úgymond már ezekre az ókori nagy kínek munkákra nem került, vagy ha került, akkor annak változott a vége. A pecséteket tekintve, a pecsétnek külön esztétikája van, az esztétika ez egy külön művészeti műfaj. Általánosságban a pecsétre a alkotó neve, vagy titulusa, vagy adott neve, vagy díszes neve, vagy valami játékos például kerül. Egy ilyen előkelő munkára természetesen, aki rámerte rakni a pecsétet, az azzal a fészek tette rá, hogy annak a vizuális minősége legalább eléri a szomszéd pecsétjét. Mert máskülönben, hogyha egy olyan kis hivatalnok, aki egyébként lehet, hogy egy nagy, nagyon ügyes volt, de a pecsétje nem volt vizuálisan értékes, akkor mindent kaphatott, csak nincs értelme. Tehát, hogy is mondjam, az úgy a kitaszítottság megvetés lett rögtön a része. Így hát a pecséteket tekintve a legtöbb nagyon nemes munkán olyan pecsét van rajta, amelyiknek a együttes vizualitását tekintve érdekes is. Természetesen van olyan pecsét, ami egyébként olyan értékes, hogy maga munka lenne annyira. De a pecsét rajta az...
Te a pecsét előre, mint ugye elismerésemet adom?
Is, meg kicsit ugye ez a személyes ego, hát az én kincstárnoki munkám, és benne van az, hogy én beraktam a polcra, tehát ilyen is van, és volt is lett, tehát természetesen. De mint mondottam, hogyha nem volt annyira, akkor jaj.
Saját maguknak faragták, vagy ők is faragtatták?
Mind a kettő történet helytáll, nagyon sok, tehát igazából az önfaragás az a legértékesebb. Tehát azt mondják, hogy a kínai is, hogyha nem is annyira tökéletes, de önön csinálta, akkor az egy ilyen nagyon tízes dolog. És ha utána persze, hogyha faragtatja, mert azért a faragások között is nagyon minőségek vannak, akkor természetesen lett belőle ilyen értelemben elég. Hát én nekem van annyi pénzem, hogy megfizetem kis lít, és akkor ő farag egy olyat, amit ő aztán... Hát
mindig zsírkőből faragtál?
Tessék?
Mindig zsírkőből?
Általában zsírkőből készül. Ugye én itt sok mindent hoztam, és hát így néz ki az én apró kis zsírköves pecsétem, amelyik ebben az esetben ez a picike. Jobb felső részen, amire járész átírás van pecsételve, tehát ez ugyanúgy maga faragta, mint ahogy ez a 1, 2, 3, 4 a 7-ből.
És ezt egyetemen tanítják?
Igen.
Akadémiának?
Igen, tehát a maga a pecsét faragás az is egy külön művészeti ág, ez olyan, mint azt mondanám rá, hogy animátor, tehát valahol nálam ugye az animátor is a rajzfilmes és a mozgófilmes közötti valamilyen boldogság, tehát világhírű rajzfilm művészetünknek természetes, hogy jogos, hogy animációs képzés nálam külön szakon működik. A kínaiaknál pecsétfaragók is külön dics fényben fülöttnek, tehát külön, nekem is volt külön pecsétfaragó órán, pecsétfaragó mestertől, igaz, az a mester, másik nem foglalkozott egész életében, 82 éves volt, amikor meg megtanított. Valamikor ő elvégezte az akadémiát, szokásos módon ő is másod is írt, de utána állt és csak harag. Sajnos a névjegye olyan volt, amilyen kicsi, olcsó jellegére lehetett volna csináltatni az büfébe, de mert ő azzal nem foglalkozott, és ezzel nem minősítem a mestert, hanem csak azt akartam ezzel mondani, hogy ő arra állt rá. Tehát igaz, hogy miután itt 3000 éves kultúráról van szó folyamatosan, és több ezer, több százezer, több millió pecsét vonalról, stílusról, formáról, egyediségről, ennek a megismerése is egy életbe is. Tehát itt nem a néhány évtizedről beszélgetünk, hanem ténylegesen mai élő kultúráról. És azért van az, hogy a kínaiak általánosága nem sokoldalúak, hanem, hogy is mondjam, most ő 100 méteres gyorsúszó, és akkor semmi más, jó tud pillangot is úszni, meg mellen is tud úszni, de alapvetően 100 méteres gyorsúszó. Tehát a millió úszó között ő az, hogy ott legyen, ahhoz arra kell specializálódni. Nálunk a grafikus, aki a művészeti az sokoldalú tervező, rajzoló, festő, illusztrátor és mindenki csinál, náluk általában így specializál. Így van. A japán kultúra egy kicsit, mondanám azt, kínaiak azt mondják, hogy nagy testvér is öccse. Kultúra szempontjából a kínaiaktól vették át az írást, és még sok mindent, így a buddhizmust, a konfuciánus tanításokat, sok mindent, de nagyon ügyesen saját világukra alakították át ezeket a kulturális jeleket. A két nyelv közötti nagy-nagy különbség eredményeképpen, addig, amíg a kínaiak minden egyes szóhoz külön írásjegyet használnak, a japánok képzés ragozó nyelvet, mint ahogy a magyar, hát most azért vagyunk rokonságon, mondják egyesek, meg a piroskon, vagy kisok valahol. Tehát visszatérve, tehát a Közép-Ázsiából származik maga a valószínűsíthetően a japán nyelv, vagy japán nyelvi kultúra, ami alapján szótövekre raknak ők is képzőketileg rakókat és mindenféle egyéb toldalékot, és ezért az alapszavakat, kínai írás jegyekből az alapszavak formáit megtartották, és az egyszerűsített nyelvtani szerkezetű híveben a katakana szótagírást használják. De ilyen értelemben a kultúrát tekintve, a kaligráfiát tekintve a kínai és a japán nagyon hasonlít egymásra, és ott is általában a kanjikkal, az írásjelekkel írnak. A nagy különbség talán az, hogy addig, amíg a kínaiaknál írástudók foglalkoztak, elsősorban az írás szépészetében, tehát az esztétikájában, addig a Japánban a zen buddhisták, illetve a vallásos, akár zen, akár sintoista tanoknak a tanulmányozásával foglalkozó szerzetesek, ők, illetve a harcászatban a harcművészet tökéletes mozdulatot megtanulni akaró, a búdó követők, tehát a szamurájok foglalkoztak vele. Jó, persze ott is kellett írnok, de azoknak nem volt ilyen játékos ötletük, hogy most szépészettel. És ezért stílusát tekintve különbség a japán és a kínai kaligráfia között. Mert hogy mások voltak indulási pont. Az egyik az esztétikai oldalról indult el, mint mondtam a kínai, a másik meg szellemi út, tehát a szerzetes szellemi úta útján, ahogy megy, hogy lesz a legjobb, a legtökéletesebb lelkesedés, kiüresedés, illetve a legtökéletesebb mozdulat, a harcos részt, a harcvívásban az a legfontosabb. Így a legtökéletesebb mozdulatban, hogy lehet megoldani a kaligráfiát.
És
ez
a
sokkal
csak az
mű
írásra szól?
Mind, és otthon is van még jó néhány. Mert hogy nem mindegy.
És ezzel a vastaggal lehet ilyen
Lehet, de nem érdemes. Tehát az nagy esetnek a szőre az nem arra való, hogy finom a köszön az embernek.
Azt látom, hogy egyébként a Fiskorsz tulajdonképpen a kínai rosszernek a modernizáció.
Így van, így van. Ezt a japánok találták ki. Valamilyen véletlenségből adódóan. Így van. Hát az vékony szálak, tehát a Fiskorsz az ilyen műanyag vékony szálak. Nem véletlen. Hogyne? Most jön a kérdésére.
A volt szó, hogy a Kínában, Kínában kívunk ott, hogy nagyon eltérő nyelvi területek vannak, hogy az írás kötöztet az
egyikben,
hogy vannak az, ezek a közös kínai írásnak regionális jellemzői, tehát ami jellemző, hogy inkább kantorban kicsuárra vagyunk, vagy ezt megtartották nagyon egységesnek pont ezért.
Alapvetően mindig a minőség a kérdés. Tehát ugye a kínai írás, a gyerek, leül az óvodáskorba, áldáskorba, iskáskorba, és akkor másolja, hogy tanulja. A rajzórán, a kaligráfia órának elkezdi az ecset használatot, mert az előbbi az, mint azért a mostani gyerek már nem ecsetten rajzórán, hanem hogy ír, hanem először fölszállva a köröstolat, az ő megvan a modern világ, de a rajzórán, a kaligráfia órán, hogy és hosszú-hosszú éveket tölt azzal, hogy másoknak a stílusát megtanulja. Nem azért, mert hogy nincs egyénisége, hanem azért, mert a másolás az bizonyos értelemben arra tanít, hogy a másik ember lelkületében mi keletkezik. Tehát milyen formában tudok én azzal találkozni, illetve hogyha azt a stílust, azt a mesternek a munkáit le tudom másolni, akkor kicsit a következő lépcsőben már valamilyen szinten meg tudom haladni. Úgy vannak vele, hogy mint ahogy a sportoló, tehát neki is ugye van hírva, hogy 100 méteres gyorsfutónak megyek, és hát a világrekord 96, vagy mennyi. Tehát csak akkor leszek én tutti ott a fent a tetején, hogyha gyorsabb leszek. Na most kell 12 másodpercet futtam, meg 11-et is. És hogy fut a másik? Azt tanulmányozom, és megnézem. És akkor utána meg a saját testemhez alkalmazkodó stílusvilágot próbálok felfedezni, feltalálni ahhoz, hogy gyorsabb legyek. Itt is erről. Máshol, hogy megtanulja, hogy mások hogy csinálják, hogy az, amit itt leír, a nagymester az, én is ugyanúgy tudom írni. Lehet, hogy a másik írás így itt már nem, vagy más, akkor addig kell gyakorolni, amíg azt meg nem, velem gyakoroltam. És hogyha sok mester, sok írását tudom, akkor jöhetek úgy, hogy hát valami nagyon tetszik, nagyon fekszik. És ez személyiség kérdés. Ugyanis vannak stílusok, ami tetszik, van, ami nem tetszik. Mint ahogy gondolom a zenében is, valaki szereti a rockot, valaki az operát, valaki az operettet. És attól még nem lesz minőségével rosszabb, vagy nem szereti, csak most más. És így van ezzel is, hogy Wang Szics számomra nagyon nagy mester. Subjektív személy szerint nekem nem annyira áll közel. És azt kell mondanom, hogy Mao Zedong is nagyon jó kaligráfus volt, de hátam borsodott attól, ahogy ő írt. Tehát maga az írás kép, ami megjelenik, nagyon az ő személyiségéhez kapcsolt íráskép totálisan egyezik. Ebből a szempontból azt mondom, hogy nagyszerű. De nekem nem. Én személy szerint azt mondom, hogy személyiségét tekintve, meg hogy egyébként minden tekintve, szarulak van. Tehát nekem nem.
Bocsánat, de hogy ez igen? Akkor itt, tehát hogy az ő személyiségét ő már akkor is látna, ha nem tudná, hogy az Mao Zedong írása. Tehát hogy az csak az írásképből is.
Így van. Hát meg kell ismerni ezeket az íráskép leolvasást. Műalkotás elemzése órán kell részt venni, és akkor az alapján le lehet. Tehát vannak olyan dolgok, amiket itt két írásében próbáltam bemutatni. Ezek ez ennyi változat, hogy így húzom, olyan, mintha grafológiát tanulnék nagy művészeti szinten. És a grafológus szemével a Mao Zedong írása az egy akarnok, nagy, kemény szarok. Bocsánat, itt benne leszek a dokumentumban, tehát most ezt mondom rá, hogy...
És vannak még kaligráfiái a kint falon erre, arra a Mao Zedongnak? Mert ugye nálunk, hogyha egy ilyen nagy váltás lenne, azt hiszem, hogy a nyugati kultúrában akkor mindent eltörölnének, ami hozzá kapcsolódott.
Hát, a Zsemlin Zsepao, tehát az ottani nagy pártlap, fejlé, az ottani népparancsnak, fejlé színek a írásjegyé viszont tökéletesek. Tehát írásjegyként a roha. Nem tudok jobbakat mondani, nem mondom azt, hogy szép. Nagyon-nagyon-nagyon jó.
Ütős.
És ott van, és az a népszabadságos, régi szabad népes, belépős, vizuális tartalmú, és ezt felvállalják ma is. Tehát igen, létjogosultsága van ennek, sok helyütt ott van a kaligráfiája. De jó a kaligráfia, mondom, jó a kaligráfia.
Könyv nyomtatásnál most
apró javítás, nem betű, írásjegyek. A betű az, amit általánosságban az európai, illetve a közel-keletről származó írások, legalább a hangjelölő írásformát adjuk, az a betű. Ők írásjegyekkel írnak, az a különbsége a írásjeltől, az írásjel az a segítő értelmezést adó esző. Jegyek, mert hogy az írás jegy fogalmi tartalmú. Tehát egy fogalomban fogalmat tartalma.
Mivel a számítógép
billentyűzet? Na, igen.
Igen.
Számítógép billentyűzet az nem más. Sok probléma esetén az történt, hogy latin betűkkel ügyelnek, mert hogy van egy úgynevezett több technikai módszer, tehát a leggyakoribb a pinyin nevezett átírás, ami azt jelenti, hogy az írásjegyeket illetően, ahogy én is mondtam, hogy ez az I írásjegy, tehát A és I betűt kötyögök le. Ebben az esetben megjelennek az A-I kettős hangzású, tehát kettős I kiejtés írásjegyek egy kis sávban. És akkor mellette van egy számocska is. Számmal kiválasztom, hogy akkor most melyik. És miután a programok már elég okosak ahhoz, hogyha én most egy én írásjegyet beépelek, akkor a I szónál már azok nem jönnek elő, mert ugye ebben az esetben szeretlek, tehát igyeként értelmezhető, akkor már nem jön bele be olyan, amelyik megint fűnév lenne, hanem a leggyakoribb az, akkor már az igeként. És akkor a harmadik szóként, amelyiket szeretném mutatni, akkor az már az, beírom, hogy ni, adjon téged, akkor már a ni az jön először, az elsőként, hogy én szeretlek téged, hisz az a leggyakoribb változat. Kicsit olyan, mint amikor a telefonban el kell nyomogatni, és akkor már a felét már mondja ki. Tehát latin betűsen kötyögtet, és jön ki a karakter, és miután sok gyakorlás alatt már ugye az ember most akkor kettes, négyes, hármas, egyes, kevés, így írnak ők is folyamatosan.
Ez jól esett téged, amikor még mondjuk a
nyomdásznak kell
kereskedni a írásjegyeket.
Tehát nem tudom, kinek van itt nyomda is, mert volt ugye, hogy zetszkasztán, ez a szakkifejezés, tehát alapvetően egy a latin betűs egybetű méretből, például a garamant 10 pontos betűből volt egy ekkora doboz fiók, amiben ott voltak a betűk is, abban kb. 6 ilyen A3-as oldalnyi nagyságú szöveget ki lehetett szedni. A kínai nyomdában sajnálatos módon nyomdász többet ment a folyosón, mint ahogy kellett volna, mert ugye egy betű font méretből, iránység méretből, ugye ott végig kellett mennie neki, na akkor onnan szedtem elő, és akkor...
Ez meg van.
Ez meg a... Tehát a bó az ott van, az á az ott van, a né az ott van, és akkor... És ilyen hosszú-hosszú folyosók voltak. Tehát a régi kínai nyomda történetben sokkal több az inas szedő, mint egy általán a legvégén a
nyomtató. Megkérdeztem még, hogy a színeknek van-e szerepük, vagy a fecsék az van-e piros?
Igen. Tehát a kínai többségét tekintve kaligráfus a legtöbbet, fekete tussal dolgozik, és akkor jön a játék, a pecsét ugye az, ez a cinnober piros, ezeknek vannak különböző színanyalati ányalatai, de én meg kék tussal akartam valahogy kicsit más is jelezni ebben az esetben. Nincs jelentőség, de egy biztos nem érdemes fekete mellé, kínai szöveg mellé feketével írni, és tilos pirossal írni. Tilos. Tehát mondjuk sárgával nem valószínű, hogy érdemes lett volna, mert az, de a kék is, a zöld is, a kék is árnyalat nagyon működik. Ez egy ilyen kaligráfia festészet, mert ezt már általában úgy szokták írni, hogy amikor kettő.
Mennyi ideig tartott egy ilyen
munkát? Ez nem sok, ez egy olyan fél órás munka, úgy a elkészítése. Ha igen, tehát először egy kicsit volt egy-két apró gyakorlás, de...
És a képet kell látni, hát hogy ez a művészet, akkor biztos...
Igen, igen, tehát...
Ez a művészet, ez az alsó.
Igen, 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 igen. Tehát... Zsőjű, tao, csőjű, tő, yi, shen, jó, yu, yi. Törekedj mindig a helyes útra, szilárdan ragaszkodj az erényhez, igazodj mindig az emberség elvéhez, szórakozásodat pedig keresd a művészetek.
Benne.
Ez a
sok mind.
Ez, ami ide le van írva.
Ez a pár.
Ez a pár, ez ennyit kell leírni magyarul. Ja, hát még van, tehát a kínaiak még hozzáírják azt, hogy mikor melyik év, meg az, hogy ki írta. Tehát ebben az esetben az elmúlt évben készült, tehát ugye ez a nem mostani év, a elmúlt oldó év, és akkor a Yi-Wei-Nien, tehát az az év, a tavasszal készült, és akkor ez az én nevem Yá-Ni-Sze, és akkor Su az azt jelenti, hogy írta, én írtam, ez meg a kicsétem rajta.
És a tea, a fából,
irányá, az alapvetően félig igen, az írás egyetek fűgyökös, és akkor alatta van, igen, egy tettő alatt. Tessék? Igen, igen, azt nagyon megtalálom. Ennek a szerelmek. Tessék? Még valaki? Ezt a mérges vagy gyakorlat?
Egy mérgetlen,
de rajta van a kedves is, a reptőző. Én egyébként grafikus általában két kézzel szokták látni, igen. De nem, könnyen, nem.
Csak új felvétel.
Tehát nem volt.
Köszönjük szépen a lehetőséget!
Köszönjük szépen!